Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. Nekem is kell egy pár másodperc, mire megérkezem. Na hát, sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Isten áldjon meg ma mindannyiunkat valóban, ahogy Árpi is mondta, élő üzenettel. Én is erre vágyom, erre szomjazom, hogy az én alkalmatlanságom itt a szószéknek ezen az oldalán ne képezze akadályt arra, hogy valóban Isten szóljon ma hozzánk. Én is készültem egy igei üzenettel, nagyon sokat törlődtem az utóbbi időszakban, hogy mi lenne az a központi üzenet, mi lenne az a központi téma, amire úgy rádobban az én szívem, úgy érzem azt a békességet, hogy valóban ez az, amiről most készülni kell, és nagyon sokat vívódtam, nagyon utolsó pillanatokra maradt ez a békesség. Ráadásul három olyan témát is szeretnék, területet, történetet, történést érinteni a Bibliából, amiből én úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzeneteket kapunk. Engem nagyon mélyen megszólítottak ezek az igei részek. És hogyha ezt a három részt külön is nézzük is, rengeteg üzenetet tartalmaz. Ha viszont az egészet így erre az Isten tiszteletre vonatkozóan az Isten tisztelet igehirdetésnek a szintaktikáját, a logikai átkötését nézzük, akkor lényegében három mondatba össze tudnám foglalni. Az első az, hogy Isten az, aki meg tudja nyitni a mi szellemi szemünket, hogy meglássuk azt, hogy mi milyen élethelyzetben vagyunk. Isten szemszögéből, amiben te most vagy, az milyen az Isten szemszögéből. Meg tud látni azt, hogy hol van elakadva a te hívő életed, hol van elakadva az Istennel való kapcsolatod. Ha Jézus Isten belép a te életedbe, akkor mi az, amit ő ketté választana? Mi az, amit ketté választana a sötétségtől, a világosságtól? Mi az, amit ki kell rakni a mi életünkből? Mi az, amit nem kirakni, hanem rendet rakni kell csak az életünkbe, akár a sorrendet vonatkozóan? És nagyon szeretném majd, ha megnéznénk egy ószövetségi történetet, amely pedig nagyon jó példa lenne számunkra arra vonatkozóan, hogyha a mi életünkben helyreáll az Isten tisztelet, akkor helyreáll az Isten imádat is a mi életünkbe. Az igehirdetés címeként sokak talán már ismerik is a történetet. Jairus lányának a feltámadásáról lesz majd szó az első történetben. Nekem nagyon személyes ez, amit Jézus maga mond, és lehet személyes számodra is, hogyha a Szent Szellem megeleveníti azt, hogy neked mondom, ébredj fel. Nagyon sokszor volt már az én életemben, amikor ez egy nagyon jó kapaszkodó volt, amikor ezt olvastam, valóban úgy Isten felrázott abban az állapotban, amiben voltam. Nagyon könnyen az ember bele tud kerülni egy ilyen spirálba, hogy belesüljed a terhekbe, a terhelő gondolatokba, a terhelő élethelyzetekbe. És hadd mondjam el, hogy a Bibliában a halál jelent elsősorban egy fizikai tényt, egy fizikai állapotot, mint ugyebár a lány életében is volt, de jelent egyben egy szellemi állapotot is. Hogy elérhető vagy az Isten számára, az ember Isten számára egy elérhető állapotban van, vagy jelenti azt, hogy egy szellemi érzéketlenség állapotában vagy most, mikor nem érzed Istennek a jelenlétét, nem tapasztalod Istennek a vezetését, nem pesdül a te szíved, nem tud téged megérinteni Istennek az az ingere, egy mély közöny uralja te életedet. Szellemi érzéketlenségbe vagy jelenti ezt az állapotot is maga a halál, hogy milyen az én szellemi állapotom az Isten országához, milyen az én szellemi állapotom Istenhez vonatkozóan. Nemrég volt nálunk egy tanítás, hogy azt mondta a szolgáló, hogy A sok hír olvasás úgy megtelíti az embert, és meg tud tőle csömörleni, és megoldja a Szent Szellemnek az elevenségét az életünkbe. És ezt én is átéltem. Ugyebár az utóbbi hónapokat, ha nézzük a hírek, amik jöttek így Magyarországon, az ember elkezd matekolni, elkezd gondolkodni, elkezd esetleg aggódni, kapkodni, és én is azt éreztem, hogy ezekkel telítődött az én szellemem, és azt éreztem, hogy Istennek az a elevensége úgy megoltódik az én életembe. És szeretném azt hirdetni ma mindannyiunk számára, hogy Isten viszont legyél bármilyen mélyen most a te élethelyzetedbe, le tud nyúlni. Ugyebár a keresztnek az a függőleges szárát szokták is mondani, hogy végtelen mélysége van. Nincs az az élethelyzet, nincs az a mélység, nincs az a depresszió, nincs az a közöny, nincs az a Isten nélküli állapot, nincs az a mélység. A történetben látni fogjuk, hogy már egy halál állapotába került lány után is utána tud nyúlni az élő Isten, fel tudja onnan karolni, és azt tudja neki mondani, hogy neked mondom, ébredj fel. Szeretném, ha így ébresztenénk a mi szívünket, a mi szellemünket, hogy higgyulna a mi életünkbe, a mi szívünkbe. És nagyon nagy kiváltsága az, amikor én is átélem az én életembe azt, hogy amikor úgy olvasom Isten igéjét, átjárja az én szívemet, szellememet, gondolatomat, hogy egyszer csak úgy kitisztul a horizont. Hogy egyszer csak átéled azt, hogy megváltoznak az érzéseid, megváltozik a hozzáállásod, hirtelen másképp látod magadat ugyanabban az élethelyzetben, akkor egy reményvesztett állapotból belekerülsz egy reményteljes állapotba, egy magasabb rendű és rangú perspektívából kezded hirtelen magadat látni. És nagyon vágyom arra, hogy ezt így ma meg tudjuk ragadni, kiki a saját életébe, bárhogyan is vagyunk itt, vagy majd fogjuk meghallgatni az Isten tiszteletet. És szeretném, ha fel is olvashatnám ezt az első történetet, a Márk evangéliumából lesz majd felolvasva. Akinek van Bibliája, kérlek, kövessétek, a Márk evangélium 5. rész, 21. 24. rész, majd 35-43. részét fogom felolvasni. Így hangzik Istennek a drága igéje. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón, az utolsó partra, nagy sokasság sereg lett köré, de ő a tengerpartján maradt, ide jött hozzá az egyik zsinagóga jelöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte, kislányom, halálán van, jöjj, tedd le a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele, a nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. 35. rész. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, lányod meghalt, miért fárasztod a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy, és senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkezett a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és a jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináljátok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyerek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, és ő megint kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogta a gyermek kezét, és ezt mondta, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már, azok pedig azt se tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Nagyon jó a János evangéliumának ez a leíró része. A kép, hogy van egy ismert ember, Jairus, aki egy zsinagógai előjáró. Mindenki ismeri őt, mindenki tudja az ő életét, tudják, hogy van egy lánya, valószínűleg egy kiváltságos helyzetbe került, akár egy istentiszteleten is. És a Jairusnak történik egy törés az ő életébe, egy olyan törés törik az életébe, ami felette nincs hatalma, és egyre inkább megy az élete bele egy spirálba, mert elsőnek csak kicsit beteg, majd nagyon, nem tud senki segíteni rajta, és egy olyan spirálba, egy olyan örvénybe bele süllyed az ő élete, hogy már végső kétségbeesésébe megkeresi Jézust. És előttem van a kép, hogy megy Leborul Jézus lába elé, látja ezt a tömeg, látja ezt az ismerősi környezet, megy Jairus után, könyörög Jézushoz, már nem számít a rang, nem számít, hogy én ki vagyok, nem számít az, hogy engem néznek vagy nem néznek, nem számít a sokaság, nem számít a presztízs, az, hogy én mit építettem fel, leborul Jézus lába elé, megalázza magát, és azt mondja, hogy Jézus, jöjj! Meghal az én gyermekem, ha te nem segítesz, ha te nem gyógyítasz rajta, ha te nem avatkozol be most az ő életébe, akkor meghal. És összeserellik a tömeg, egy ilyen hömpölygő tömeg kezd el Jézus körül alakulni, és mennek, szinte látja az ember maga előtt, hogy húzza maga után Jézus, gyere Jézus, minden perc számít, minden másodperc számít, ne tétovázz, telik az idő, ketyeg az idő, bármelyik pillanatban gyere, siess, húzza maga után, és egyszer csak megáll a történet. Nem olvastam ezt a részt fel, de valaki Jézusnak a ruháját megérinti hátulról, hittel érinti meg Jézust, és Jézus érzi, hogy erő árad ki az ő testéből. Előző alkalommal beszéltem a vérfolyásos asszonynak a élettörténetéről. Erő árad ki az ő életéből Jézus, és érzi azt, hogy beleárad egy asszonyba, látja az ő szívét, lelkét, gondolatait, megáll a történet, megáll, hirtelen mindenki lefagy, hát gyere Jézus, menjünk, hát gyere, hát minden másodperc számít, és Jézus megáll, megnézi, hogy ki érintett meg engemet, még a tanítványok is majd, hogy nem megrólják Jézus, hogy Jézus most nem erre van idő, és Jézus elkezd lelki gondozni egy nőt, elkezd egy embernek a személyével, az életével foglalkozni, mert többet ad ő, mint egy gyógyulás, helyreállítja az ő életét, helyreállítja az ő gondolkodását, helyreállítja az ő értékrendét, értékrendszerét, helyreállítja az ő társadalmi helyzetét ennek az asszonynak. Lelki gondozza Jézus ezt a nőt, és egyszer csak jönnek Jairus házából a hírrel, Jairusnak mondják, hogy a lány meghalt. Késő. Elkéstünk. Ne fárazd a mestert. És nem tudom, hányaknak az életébe van így, hogy ő meghalt a reményed, hogy az életednek van egy olyan területe, amiben meghalt a bizalmad Isten iránt, amiben azt tudod mondani, hogy Jézus, ha még hamarabb jöttél volna, ha még hamarabb odaértél volna az életembe, akkor még lett volna lehetőség. De jött ez a nő, feltartott, elvesztettem azt az időt, amit rám szánhattál volna, nekem elkéstél, meghalt, meghalt a reményem, én már nem is imádkozok, nem fárasztom a mestert, meghalt. És Jézus látja, amit hall, mondanak Jairusnak, és valószínűleg látja Jézus Jairusnak a gondolatát is. Hadd mondjam el, hogy Jézus látja a te gondolatodat is. Belelát a te gondolataidba, belelát a te érzéseidbe, látja a te fájdalmaidat is. Jézus Jairust megszólítja a tömegből, jön a hírhozó, mondják, hogy meghalt, ne fárazz a mestert. Jézus kitekint a tömegből, látja Jairusnak a gondolatait, és kikiált Jairusnak üzeni, hogy ne félj, csak higgy, ne félj, nem felejtettelek el, nem felejtettem el a te ügyedet, nem felejtettem el a te fájdalmadat, nem felejtettem el azt az élethelyzetet, amiben te benne vagy. Az Isten előtt van a te életed, nem vagy elfelejtve. És lehet, hogy úgy vagy ott, mint Jairus, hogy már a környezet is azt mondja, hogy ne fárazd, elment, ezzel már nincs mit változtatni, de azt mondja az Isten, hogy nem, én nem engedem el, én tudok csodát tenni, erődön felül van nekem csodám a te életedbe, olyan csodát tudok tenni, amit te még soha nem láttál, soha nem tapasztaltál. És Jairusnak egy hatalmas feladata van, hinnie kellett Jézusban, hinnie kellett az élő igében, hinnie kellett az élő beszédben, mert addig még hadd mondjam el, hogy nem volt halott feltámasztás. Addig még nem volt, nem, nincs, majd csak később lesz a Naini özvegy fiának a feltámasztása, később lesz Lázárnak a feltámasztása. Hadd mondjam el, hogy sokszor vagyunk úgy, hogy az életünknek egy olyan területébe érkezünk, egy olyan területébe van hitetlenségünk, reménytelenségünk, amiben még nem volt tapasztalatunk. Nem tudod azt mondani, hogy százszor belekerültem, összekapom magamat, kiszállok a gödörből, kikaparom magamnak, és persze az Isten is megsegít. Nem, hanem egy olyan élethelyzet volt, amiben nem volt előtte még tapasztalás. Higgyél Jézusban, hinned kell, ne félj, csak higgy, Jézus maga mondja, és annyira vágyom arra, hogy ez a megvallás, ez az isteni szó, ez az isteni sugallat, ez az erő úgy átjárja mindazoknak az életét, akik egy hasonló élethelyzetben vannak. Bemennek ebbe a helységbe, ebbe az udvarba, a házba, és megy ez a tradicionális siratás. Én már láttam ilyet, megmondom őszintén, amikor ezt olvastam, úgy háborgott a lelkem. Mert azt írja itt Istennek a drága igéje, hogy bemegy Jézus, megkérdezi, hogy miért sírtok. És ezek a mély gyászban lévő emberek elkezdenek nevetni. Ki nevetik az Isten fiát? Kérdem én, milyen mély gyász ez, amikor az egyik percben sír az ember, a másikban nevet? Hányszor van így az embernek az életében, hogy részvétet nyilvánítanak, együttérzést nyilvánítanak, de belül igazából egy közöny van irántad. Belül igazából még lehet, hogy örülnek is a másiknak, a fájdalmának. Belül nincs igazi részvét. Felháborító ez számomra. És Jézus ezért is, hogy gyorsan leszűri a társaságot. Azt mondja, hogy itt nincs helye a bámészkodóknak, itt nincs helye a hitetlenkedésnek, itt nincs helye az ilyen sirató asszonyoknak, bocsánat, valószínűleg azok lettek, siratásnak, itt nincs helye, itt a hitnek van a helye, az életnek van itt a helye. Gyorsan Jézus leszűri ezeket a bámészkodókat, bemegy, és ő szülei, a tanítványok közül is azok, akiket őket magával hozott és kiválasztott, bemennek ehhez a lányhoz is. Feltettem magamba a kérdés az, hogy Jézus miért nem teszi meg ezt a csodát nyilvánosan? Miért nem mondja azt, hogy akkor, na gyertek, akkor most körém, mutatok valamit, amit még soha senki itt még nem látott. És akkor egy hatalmas nagy üdvriálgás lehetne, miért? És szerintem azért, mert vannak élethelyzetek, amikor a te környezetedbe le kell szűrni azokat az embereket, akik csak hitetlenkednek, akik csak bámészkodnak, akik téged lehúznak, akik téged csak leszívnak. Nem mindegy, hogy kivel veszed körül magad. És az Isten tisztelet végén szeretnélek majd bátorítani is, hogy bármilyen élethelyzetben vagy benne, ami számodra teher, nem mindegy, hogy kivel veszed magad körül, hogy a te testvéreidet kéred meg, hogy gyere, állj mellém, mert erőmön felül való út vár rám, erőmön felül való próbában, nehézségben, kísértésben vagy, vagy ott vannak, akik szinte lehúzzák a te életedet, érzelmileg, energiailag rád tapadnak, nem mindegy. És Jézus gyorsan leszűri ezt a társaságot, és elhangzik a mondattá itt a kumi, arámul azt jelenti, lányka, neked mondom, ébredj fel. És nagyon csodálatos az, amikor egyszer csak kitisztul az elménk. Kitisztul az, hogy ahol a hitetlenség van, oda hit gyúl a mi életünkbe. Hogy egy természet fölötti erőt kapsz kilépni abból a saját besüllyedt, beragadt élethelyzetedből. Amikor meglátod Jézust, meghallod az ő hangját, az ő szelíd hangját, hogy ébredj. Józanodj, kelj fel, nem ezt az életet szántam neked, ébredjen a te hited, tisztuljon az elméd, tisztuljanak a te kívánságaid, tisztuljon a te vágyad, tisztuljon a te motivációd. És úgy vágyom, hogy legyen benned az a hit, hogy Uram, én nem engedlek el addig, amíg meg nem látom az életemben azt, hogy te cselekszel, hogy meg tudod-e úgy ragadni hittel az Istent, az élő Istent. Ébredj fel! És másik történet, amit nagyon szeretném, ha átnéznénk, lehet azt mondani, egy kicsit műfajt váltunk, de Jézusnak egy teljesen más oldalát szeretném, ha megnéznénk. Az ige hirdetés folytatásában az jött fel az én szívembe, és nagyon erős volt, hogy megnézzük is a bevezetőben is volt róla szó, hogy Jézus mikor bemegy és megtisztítja a jeruzsálemi templomat. Ezt a részt szintén mind a négy evangéliumban benne van. A vegyes vágottan szeretném a János és a Márk evangéliumából felolvasni. Kicsit más hangszerelésben van a két evangéliumban, és nagyon fontos a minden egyes szó, minden egyes kifejezés, amit olvashatunk erről. Jézus bemegy és megtisztítja a jeruzsálemi templomot. A János 2, majd a Máté 21-ből szeretném felolvasni, és majd a harmadik, legyen akkor felvonásnak nevezett részben, szeretném, ha megnéznénk majd a kettő krónikákban egy olyan részt, ahol Isten helyreállítja az Isten tiszteletet, és helyreáll az Isten imádás is azon a helyen, az embereknek az életébe. Jézus megtisztítja a jeruzsálemi templomot, János 2, 13-tól 17-ig szeretném felolvasni. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomba találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborogatta, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmálkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt való féltő szeretet emészt engem. Máté 21-ben nézzük meg ugyanezt a történetet egy kicsit más hangszerelésben. Máté evangélium 21. része. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak, és vásároltak a pénzváltók asztalát, és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután a vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomba ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sosem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Nagyon érdekes az előző történet után Jézust egy ilyen szerepbe látni. Azt a Jézust, aki a bűnösök barátja, a betegek gyógyítója, az elveszetteket, aki felkarolja, oda áll a bűnös nő mellé, éhezőket, ő jól lakat, megszánja őket. Máskor pedig olvashatjuk, hogy megrendül lelkében, mikor barátja Lázár meghalt, és sír, de sír akkor is, amikor meglátja az ő népének az elveszett állapotát. Az a Jézus, aki emberré lett. És a történetben azt látjuk, hogy Jézus egy szinte rá nem illő szerepben mutatkozik meg. Azt látjuk, hogy Jézus felindul, nem is akár, hogy kötélből korbácsot fon, bemegy és egy olyan tekintéllyel, egy olyan autoritással lép fel ott és akkor a templomba, hogy nagyon érdekes, hogy senki nem mer oda menni, senki nem meri lefogni, senki nem meri azt mondani, hogy mit keresel itt, mit teszel az én portékámmal, ez az én dolgom, az én tulajdonom, senki nem megy oda lecsillapítani, senki nem mer oda azt mondani, hogy most miért nem vagy türelmes. Jézus most miért nem türelmes? Mi van a háttérben, amit Jézus egy ilyen lelkület járja át? És a háttérben az van, hogy ha megnézzük, rávilágítunk az akkor és ott a jeruzsálemi templomra, erre a külső udvarra, ahol játszódik maga ez a történés. Ezt a külső udvart úgy hívták, hogy a pokányok udvara. Ez az udvar volt, lehetne azt mondani, hogy az evangelizációnak a helye. Ez az udvar volt az, ahova bárki bemehetett, függetlenül attól, hogy ő honnan jött, mi az ő származása. Mindenki, aki tiszta szívvel kereste Istent, annak volt lehetősége találkozni. Ez volt az a hely, ahol hallani lehetett az élő evangéliumot, az élő igét. Ez volt az a hely, ahol lehetett találkozni az Istennel, Istennek az igéivel, függetlenül attól, hogy mi a te származásod, függetlenül attól, hogy te honnan jössz, miből jössz. Ugyebár ide ment az etióp kincstárnok is, az apostolok cselekedetei 8. részébe olvashatjuk, hogy elment ő Jeruzsálembe ment, ugyebár imádni az Istent, és nem találkozott a jeruzsálemi templomban, a pogányok udvarában. Vett egy tekercset, jól emlékszem, Ézsaiás tekercsét, hazafele olvasta a hintón is, és Isten, Jézus, a Szent Szellem oda vezéreli Fülöpöt, és megmagyarázza neki az igének pont abból a helyzetéből kiindulva, amit éppen olvasott ez az etióp kincstárok. Ebben is hatalmas üzenet van számomra, hogy egy zárójel, hogy tudjátok, mikor az evangéliumot az ember hirdeti, ne képzeljük azt, hogy egy ilyen teológiai magaslatokból kell most itt leépíteni a másiknak az elképzelését. Azt írja ott Istennek az igéje, hogy ahol éppen tartott az etióp kincstárnak az olvasásban, abból kiindulva hirdette Fülöp Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Hogy ez is egy olyan bátorítás volt nál számomra, hogy higgyük el, hogy a Szent Szellem megadja, és valóban megadja azt a részt, azt a kapcsolódást. Ő vezérelte oda Fülöpöt, és jutott megtérésre, felismerésre ott és akkor az az ember. És visszakanyarodva a történetből, bezárva ezt a zárójelet, mi miatt nem volt ott és akkor Istennek a találkozási helye ott abba a pogányok udvarába? Miért nem tudta betölteni az Istentől rendelt szerepét? Hát azért, mert ő akkor egy ilyen piszkos piaccá, piszkos üzletté alacsonyodott le az a szintér. Úgy nézett ki akkor ez a terület, hogy azt mondták ott a papok, hogy felállítottak pénzváltók asztalát, azt mondták, hogy itt nem fogadjuk el a drakmát és a dinárt, mert ugyebár azon a császár, az uralkodónak a képe van, ezért fel kellett állítani pénzváltók asztalát, és át kellett váltani, hogy egyáltalán be lehessen fizetni a templomadót. És hadd mondjam el, hogy igen magas százalékba váltották át ezeket a pénzeket. És ugyanez volt a állati áldozatoknak a megvásárlásával is. Azt mondták, hogy ne fáradj, nem kell messziről hoznod neked az áldozatot, nem kell neked messziről hoznod az állatot, vedd meg itt a helyszínen. Ugyebár elmegyünk sokszor, nem jó a példa, de nyaraláskor is megveszi az ember sokszor drágábban, sokszor alacsonyabb, silányabb dolgot ott a helyszínen. Hogy hasonló, hogy itt is az volt, hogy azt mondták, hogy a te, lehet, hogy neked a legszebbed, a legkedvesebb, amit elhoztál, de én azt mondom, hogy ez nem jó. De amit itt veszel meg, az jó. Lehet, hogy a fél szemére vak és a lába el van törve, de ez jó, mert mi azt mondjuk, hogy jó. És azt mondták, hogy 7-szeresére az értékét kérték el ugyanannak az állatnak. Felháborító, hogy egy ilyen helyre, egy helyszínre lép be Jézus. És azt mondom el, hogy azok az emberek, akik őszinte, tiszta szívvel jöttek keresni Istent, azok megkeseredtek, megutálták, megcsömörlöttek attól, ami ott volt. És Jézus is bemegy, és szeretne találkozni az ő atyával, és mindenhol jobban találkozik az ő atyával, akár a templom, a hegy tetején is, bárhol, csak nem a templomban, nem ott, ahol mindenkinek elérhető az evangéliumon. És hadd mondjam el, hogy ráadásul itt a János mondja is, hogy közeledett a húsvét ünnepe, és ilyenkor emberek ezrei, százezrei mentek oda a templomban látogatni, befizetni az adót, vinni az áldozati állatot, mondhatni, virágzott a turizmus, és nem volt egy pénzváltó asztal elég, több kell, nem volt egy állat hely, hanem több állatvásár volt. Képzeljük el ezt a helyzetet, hogy tele van, nyomorgás van, büdös van, ugyebár oda ürítenek, oda vizelnek, por van, meleg van, kosz van, ott megy a bégetés, megy a bőgés, a galamboknak a száncsapkodása, vagy a turbékolása, megy ez a zsibvásári hangulat, ez a nálunk, ugyebár van a Mihály napi, de sokkal durvább, mert itt állatvásár is volt. Képzeljük el, hogy ott az a kupecoskodás, hogy itt nálunk ennyi a bárány, ennyi, meg mit tudom én, meg megy az alkudozás az ember és az árus között is. Mivé változott Istennek az a szent helye, ahol az Istennek a találkozási helye, mivé süllyedt el, mivel keveredett össze az a szent és a tiszta, a mocskossal, a bűnössel. És Jézus, mikor oda megy, fellép, úgy lép fel, mint tulajdonos. Úgy lép fel, mint a, a templomnak az őre, a tulajdonosa. Mondja is azt, hogy ne tegyétek az én atyám házát kalmárok házával. A zsidók ezt nem merték kimondani, ők csak azt mondták, hogy az Úrnak a háza. De Jézus ezt úgy tekintette, mint az én atyámnak a házát, mint tulajdonos lép fel. És ugye eszembe is jutott tegnap, hogy fél álomban még gondolkodtam a történeten, hogy ez egy kicsit a hasonlatát élve nem abszurd. Képzeld el, hogy van egy gyönyörű házad, lehet, hogy van is, vagy ha nem az Úr adja meg, ha ez a te szíved vágya. Tele van rengeteg értékkel, számodra kedves javakkal, gyönyörű nagy kerted van, minden megvan, ami a te kikapcsolódásodat szolgálja, ott a mondjuk a jacuzzi, ott van a medence, szögegyenes a fű, a pázsiton, termő, gyümölcsösök, le kell szedni az apró gyümölcsös bokrokat szinte, egy igazi otthon, egy igazi érték a számodra. És elmész egy-két hétre, oda bízod egy ismerősödnek, hogy figyelj, nincs kamerarendszer, nem látom, de járd már körbe, hogy két naponta, hogy minden rendben van-e. Nincs egy vakond, hogy mit tudom én, értitek? És egyszer csak megérkezel, és azt látod, hogy emberek tömegei, ismeretlen arcok vannak ott a telkeden, verik szét az értékeidet, az egyik ott ruhástól együtt ugrál a medencédbe, a másik ott a szemed látára belehány a jacuzziba, és akkor úgy milyen indulatok jönnek fel. És hogyha a példát nézem, a példa hasonlatát nézve nem groteszk. Mert képzeljük el, hogy az a hely, ahol Istent kell imádni, az a hely, ahol a szentség, a tisztaság, ahol te már úgy lépsz be, hogy én megüresítem magamat, megtisztítom magamat, hogy Istenem, én most azért jövök ide, hogy neked az én legszebbemet, az én legjavamat, az én szívem háláját, az én szívem teljességét odaadjam neked, hogy én bűnbocsánatért jövök. Uram, tiszta szívvel akarok veled találkozni, és egy ilyen zsibvásár, egy ilyen hangoskodás, bűz, az a ammóniaszag, a másikról nem is beszélve, por, kosz, ez a hangzavar fogad. És velünk ellentétben Jézusnak nem azok az indulatok járják át az ő szívét, szellemét, mint mondjuk a enyémet is átjárnák egy hasonló élethelyzetbe, mert Jézust egy ilyen szent felindulás, hogy lehet összemosni a szentet, a tisztát, a profánnal. A templom az Istennel való találkozás helye, ahol Isten beszél hozzád, és ahol mi is beszélünk ő hozzá. A templom a bűnbánat helye, a bűnbocsánat helye, ahol kiöntöm a szívemet Isten elé, felszabadul az én szívem, a templom a gyógyulás helye. Máté, nem hiába olvastam fel, bemennek a vakok, akik gyógyulásra szorulnak, Jézus meggyógyítja őket. Bemennek a gyerekek, beözönlik a nép, akik ki voltak szorulva, akik tiszta szívvel keresik az Urat, és hozsánnáznak a gyerekek. Hát milyen öröm ez, amikor a gyermekeket látjuk így örülni, vigadni. Feleségem ma is elment sétálni a gyerekekkel, és az utcába éneklik a dicséreteket a gyerekek. Most egy másik gyermek is nálunk volt, és hogy hallják ott a szomszédok is, volt, amíg cukrot adott nekik meg, hogy mi ez? Hogy a gyermekek szája által, micsoda öröm ez? Bevonulnak Isten jelenlétébe, abba a helybe, hogy ez a mocskosság van, Jézus kitakarítja. Az a hely, ahol a lelki sebek, a lelki gyötrelmek, a gyógyulásnak a helye, a felüdülésnek a helye, az imádat helye. És mindebből azt mondja Isten igéje, hogy a kalmárkodás háza lett. Mi az üzenet ebből? Én azt az üzenetet vettem, hogyha nincs Jézus központi helyen az én életemben, akkor, és ez törvényszerű, akkor úgy elkezd összemosódni, összevegyülni az én életemben a szent, a profánnal. Hogy halljuk a híreket, halljuk, éljük az életünket, egyik pofon a másik után, egyik hír a másik után, jönnek a nehézségek, a bármilyen teher, bármi, vagy esetleg kísértés, mert pont olyan jó dolgunk van, hogy az ember már unatkozik, és nem Istennek a szentségével, a Isten dolgaival foglalja el az ő életét, erőforrásait, nem abba leli a kedvét, hogy Istennek a dolgaiba gyönyörködik, hogy összemosódik az ember életébe törvényszerűen. és betorzul az ember, és Jézus itt elválasztja ostort von, és elválasztja tisztát a tisztátalantól, az egyedet, a közönségest az egyeditől. Határokat húz, határokat állít fel. És hadd mondjam el, hogy Isten, amikor így belép a mi életünkbe, és megismerjük Istent, és oda szálljuk a mi életünket, hogy Uram, itt van az én szívem, vizsgáld meg, Istenem, ugyebár volt múltkor a Zsoltáros, hogy nem járok-e téves úton, vizsgáld meg az én szívemet, az én szellememet, az én gondolataimat, gondolkodásomat, akkor hadd mondjam el, hogy Jézus nem rendet rak a te életedbe, nem restaurál. Cseri Kálmán mondott egy nagyon jó hasonlatot, nyilván ez nem a mostani kornak a hasonlata, de adaptálni tudjuk, hogy van egy könyves polcod, és ott mindenféle irodalom megtalálható, az édesvíz kiadótól kezdve a ponyvaregényen át, a pornográf tartalomig, és bekerül Jézus az életedbe, felteszed a Bibliát, és akkor járod az Istennel az életet, kezdesz el gyülekezetbe járni, felteszed egy konkordanciát, felteszed a keresztény irodalmat, és elkezded rendezgetni, hogy hátra teszed a ponyvaregényt, a pornográf irodalmakat, vagy akármit, értsük jól, de ez még nem takarítás. Hol jár a te életed most? Hol jár a te életed az Istennel való megtapasztalásban? Hogy azt tudod mondani, hogy Istenem, itt van a polc, takaríts ki, mutass rá, válasz szét az én életemben, mi az, ami számodra tisztátalan, mi az, ami számodra nem kedves, ami megoltja az én életemben a te Szent Szellemednek a erejét, örömét, hogy nincs öröm az én életemben, hogy nem érzem azt, hogy átjárjon a te szellemed, nem pezsdül, olvasom az igét, de nekem nem szólít meg, nem rendíti meg az én lelkemet. Istenem, rendezd át az én életemet, takarítsd ki, vagy ha már ki van, akkor priorizáld az én életemben a te általad fontos dolgokat, és majd a kettő krónikákban fogjuk látni, hogy nyilván ez egy folyamat. Ott látni fogunk egy történetet, hogy 16 évig be volt zárva Istennek a Szent temploma, telehordták szeméttel, és a következő uralkodó 16 napon át takarította csak a templomot, hogy kihordja azt a rengeteg szemetet, ami ott volt. Tehát ez egy folyamat. És feljött a szívembe, és a János evangéliumában két nagyon különleges párbeszéd van, amit Jézus folytat egy előjáróval, egy zsinagógai előjáróval, név szerint Nikodémussal, és egy olyan emberrel folytat Jézus egy nagyon különleges párbeszédet, aki nagyon sok mindent átélt már az ő életébe. Nagyon sok mindent tapasztalt az ő életébe. Egy nagyon roncsolt életről beszélünk. Többször elvált a jelenlegi kapcsolata és egy rendezetlen kapcsolat, és Jézussal elkezd beszélgetni. És odáig jut a beszélgetés, hogy Jézus elmondja az ő életébe, hogy figyelj, ez van az életében, rámutat, ketté választja, nem ostorral, hanem az ő szelíd szavával, hogy mi a, ami szent és ami tiszta, és mi ami tisztátalan, hogy figyelj, ez van a te életedben. És nagyon érdekes fordulatot vesz a beszélgetés, mert ez a személy hirtelen feldob egy kérdést, kifarol ebből a beszélgetésből, ennek a témájából, és jó, látom, hogy te több vagy, mint azok a férfiak, akikkel eddig volt dolgom. Látom, hogy téged nem tudlak én most úgy megvezetni, mint akiket eddig megvezettem az én életemben, ugyebár 5 férje volt, és ez nem ítélkezés, amit mondok, mert Isten nélkül fel se fogjuk, hogy néha emberek milyen mélységekben élnek, és sokszor fel se fogjuk, hogy gyermekek hol nőnek fel, hogyan nőnek fel, és ami köztünk sokszor természetes, az mennyire ritka már a mai világban, fel se fogjuk ezt, én legalábbis, mert igyekszünk Isten előtt élni egy rendezett életet. És azt akartam ebből kimondani, hogy feldobja a nő a kérdést, hogy jó, akkor látom, proféta vagy. Hol imádjuk az Istent? Mi azt mondjuk, hogy a hegyen itt Garizim hegyén. Te azt mondod, hogy Jeruzsálembe, vagy ti azt mondjátok. És azt mondja, hogy Jézus, hogy figyelj ide. Nem a hegyen imádjuk az Istent. Nem is Jeruzsálembe, hanem a te testedben tudod az Istent imádni. És akkor úgy megfagy a légkör, és úgy valószínűleg magába száll ez az ember is, hogy lehet az én testem, most már egy új szövetségi hívőként mondva az én a Szent Szellem temploma. Lehet az én testem a Szent Szellem temploma, az imádás helye. Lehet az én testem mindazok után is, amiket én csináltam, amik vannak, voltak az én életemben. És lehet a te tested, a te szellemed az imádás helye, ahol te tudod dicsérni az Istent, ahol te tudod magasztalni, ahol forduló pontok dőlnek el a te életedben, bármilyen mélységben, bármilyen letargiában, bármilyen erőtlenségben van a te életed, hogy nem tudsz kapaszkodni. Lehet az imádás helye. Azt mondja Isten igéje itt ennek a nőnek, 4 János evangélium 4. rész 23. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. 1 Korintus 6.19. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? Ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek Istent a testetekben. És hadd mondjam el, hogy mi emberek, akik itt a földi síkon, ebbe a materiális, horizontális világban élünk, ugye elfeledkezünk arról, hogy milyen határlények vagyunk, hogy Isten adott a mi életünkben egy olyan dolgot, amit egyedül csak az Istennel való helyreállított kapcsolat tud betölteni. Hogy egy helyreállított életben a te szellemed azért van, azért vagyunk megkülönböztetve a világtól, hogy ezzel tudsz az Istenhez kapcsolódni szellemben, a te szellemedben, lelkedben és a megértett igazságokban. Lélekben és igazságban, ahogy itt ez a fordítás adja. És a templom tisztításnak itt a központi üzenet, én úgy gondolom, hogy nem az elsősorban, hogy akkor most nézzünk szét, hogy mit kell innen most kipakolni. Tehát nem ez a fizikális, hanem az, hogyha Jézus bejön az én életembe, és itt az egyes szám első szeméről beszélek elsősorban. Vajon mit lát? Mire mondaná azt, hogy ez itt sötétség? Mire mondaná azt Jézus, hogy ez így ebben a formában paráznoság, ebben a formában? Mire mondaná azt, hogy ez a viselkedés nem egyenes? Mire mondaná azt, hogy ezt ne tedd, ezzel te szennyezed magadat, ártasz magadnak? Nem vagy jó gondozója a te testednek, amit én másra adattam, másranak rendeltem, hogy neked legyen tested. Azért rendeltem, hogy abban engem tudjál imádni, azért adtam a lelkedet. Mivel táplálod a te lelkedet? Mi az, ami már azt mondod, hogy Isten azt mondhatja, hogy ez már virtuális flört? Mi az, amire Isten azt mondja, hogy ez nem tiszta? És higgyétek el, hogy Jézus az igaz, és itt új szövetségben vagyunk, ugyebár János 16. részében, hogy a lélek az, aki eljön ő az igazság lelke, aki leleplezi, mi az igazság, az ítélet, mi a bűn, az igazság és az ítélet. Hogy a Szent Szellem az, aki meg tud minket győzni. A Szent Szellem az, aki rá tud világítani. És az én életemben is az volt, amikor én emlékszem, bekerültem a gyülekezetbe, nem akarok sok mindent így elmondani, de volt olyan dolog, amivel találkoztam, hogy azt mondtam, hogy nem értem, hogy ez miért baj. Egyszerűen nem értettem. Én nagyon szerettem a kemény rockzenét például, és nem értettem, hogy mi baj. Hát én nagyon szeretek erre edzeni, ez engem feltuningol, engem ez ugye egy ilyen lelkesedést ad, és egyszer csak úgy Isten úgy meggyőzött az ő lelkével. Nem mostóra, hanem a lelkével, hogy nem a műfajjal van a baj, hanem azzal az üzenettel, amiket te hallgatsz ezekben, hogy ez megoldja az Isten országát a te életedbe. Nem tűnik nagy dolognak, de egyszer mondtam itt bizonyságképpen, hogy pont készültem szolgálatra, eljött egy barátom hozzánk edzeni, és ő, na jó, ám bár mindig dicsőítés megy, de mondta, hogy ó, sőt, ne mondjam már, hanem most legyen már valami más is. Na, jó, legyen. És akkor betett egy populáris dalt, és éreztem azt, és másnap jöttem volna ide pont szolgálni, és aznap úgy éreztem, hogy úgy leüresített, hogy úgy hogy megoltotta azt az elevenséget, és úgy felkiáltottam magamba, hogy Istenem, meggyújtotta ez az üzenet az én szívemet még előző nap, és most meg azt érzem, hogy ennek hűlt helye nincs, még nem is parázslik. És úgy megoltotta, hogy higgyétek el, hogy vannak dolgok, amiket sokszor nem látunk, nem tapasztalunk, de ha Istent engedjük, hogy bejöjjön a mi szívünkbe, és mondom, ez egy folyamat, a megtisztulás, akkor Isten rámutat, hogy mi az, amit ketté kell választani a mi életünkbe. És lenne egy harmadik rész is, amivel szerettem volna így készülni. Ez pedig egy ószövetségi történet, a kettő királyok 28.-29. része. Az idő rövidsége miatt is, és amiatt is, hogy fenn lehessen tartani ebben a melegben a figyelmet, nem gondolnám én ezt most felolvasni, viszont szeretném azt, hogy ezt így saját szavaim szintjén ugrálva a történésben szeretném elmondani, mi az, amiből én üzenetet kaptam, és szeretném kimondani, hogy a saját életemre vonatkozóan, hogy amikor megtisztul a templom, megtisztul az ember szíve, akkor válik igazából alkalmassá olyan kivételes és rendkívül jó cselekvésekre, amiket Isten el tud készíteni a te életedbe, és ami felől te bizonyosságod van. Az én életemre vonatkozóan, és szeretném most azt elmondani, és mindenki értse jól a maga élethelyzetébe, hogy ez aktuális most a mi gyülekezetünkbe, de ez nem kampánybeszéd. Az adakozásnak egy olyan formájáról szeretnék beszélni, ami nem a mennyiségi vagy a mikorisági kérdéseket feszegeti, hanem a hogyan kérdést feszegeti. És ebbe kaptam egy megnyugvást, egy békességet. Tehát mentes a szívem minden ilyen dologtól, és valóban egy Isten kereső szívvel vagyok előttetek, és egy Isten kereső szívvel kerestem Istennek az igéjét. Beszélek, és közben lapozok, nekem nincsenek ezek a képességeim, meg mint a hölgyeknek adatot, hogy egyszerre több irányba is. És rosszul is mondtam, nem tudom, rosszul mondtam, de a krónikákat szerettem volna mondani. Igen. Kettő krónikák 28-29. Részében. Láthatjuk azt, hogy Izrael történetében ez egy ilyen történelmi könyv is lényegében fejezet a Bibliában, ahogy a királyok így váltják egymást, és ezekre van egy ilyen történés leírás. És a 28. rész azért fontos, mert egy olyan előzményt látunk, hogy volt egy Áház nevű uralkodó, aki nem Isten szerint uralkodott Izrael történetében. Azt olvassuk itt, hogy annyira megvetette Istennek a jelenlétét, hogy Istennek a házát bezáratta, idegen isteneket kezdett imádni, nem is akárhogyan egy olyan mélységbe, egy olyan sötétségbe került az ő élete, hogy az ő saját fiait áldozta fel, égette meg, hogy áldozzon Bálnak. És egy ilyen háttérből, egy ilyen sötétségből, én nem is tudom, hogy hogyan, de egy fia valahogy felnőtt és túlélte ezeket a borzalmakat, és lett a király. 16 év uralkodás után váltás történt a királyságban. Ezékiás lett a király, és pesdült a szívem, mikor ezt olvastam. Nagyon fontos. Az uralkodásának, Ezékiás király, uralkodásának első évének, első hónapjában, ez volt számára a legfontosabb, képzeljük el, a legelső rendelkezés. Kinyitatta az Úr háza ajtóit, és kijavította azokat. Azután visszaállította a papokat és lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren, és ezt mondta nekik, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg az Úrnak a házát. Az első rendelkezés. És akkor itt történetben leírja, hogy ez hogyan, a rokonság, a sok minden. Majd odaérkezünk, hogy megszentelték magukat, megtisztították az Úr házát. Itt leírja az, hogy hány napon keresztül hordták le azt a sok bálványt, azt a sok tisztátalan dolgot az Úr templomából a Gidron völgyébe. 16 napon át hordták ki azt a rengeteg mindent, ami 16 év. És ezért is mondom azt, hogy vannak dolgok az életünkben, amik nem egy pillanatról a másikra jönnek, hanem folyamatos az Istennel való járás, elkötelezés, egy folyamatos megtisztulást, tisztítást ad. De itt van egyfajta törekvés rá, hogy megtisztítani, megszentelni az én életemet. Ezékiás királyhoz, és ezt mondták, odafordultak, majd ezt mondták. Mindenestül megtisztítottuk az Úr házát. Ezután lett egy áldozati ünnep a megtisztítás templomban, a megtisztított templomban, belettek mutatva az áldozatok, az égő áldozat, ugyebár Ószövetségben járunk, véres áldozat, égő áldozat, szent adományok, és itt ezt olvassuk a 30. résztől. Ezután megparancsolta Ezékiás király és a vezető emberek a lévitáknak, hogy dicsérjék az Urat, Dávidnak és Áfász látomásának a szavaival. Mondhatnám azt is, hogy a vezetők, ahogy veszik a Szent Szellemtől a vezetést. Ők pedig örömest mondtak dicséretet, meghajolva és leborultak. Mikor borultál el utoljára az Isten előtt? Mikor hajlott meg a térded? Fizikálisan is. Én emlékszem, hogy én nagyon sokszor csak otthon teszem meg. De volt, és nagyon hiányzik az, amikor úgy, mint mi gyülekezet, hogy belépjünk úgy Istennek a szent jelenlétébe, hogy nem számít az, akik mellettem van. Ugyebár Jézus, mikor elhívja a tanítványok, tehát Jézus, mikor találkozik Jánossal, meg talán Péterrel, a János evangélium legvégén is, mondja Péternek, hogy te kövess engem. És János megkérdez, és Péter visszaszól Jánosnak, mondja, hogy de hát vele mi lesz? És akkor mondja Jézus, hogy nem tartozik rád, hogy vele mi van. Hogy nem foglalkozz a melletted lévővel. Az ő élete, az ő saját életének a dolga. Ne kukacoskodj, hogy ő mit tesz, vagy mit nem tesz. A saját életeddel foglalkozz. Neked magad miatt kell megállnod az Isten előtt. És ezt írja itt Isten igéje, bocsánat a kitekintésért. Ők pedig örömest mondtak dicséretet, meghajoltak és leborultak. Azután, és mindezek után, mondta Ezékiás, és ezt mondta, most fel vagytok avatva az Úr szolgálatára. Jöjjetek, és hozzatok véres áldozatokat, hála áldozatokat az Úr házába, és hozott is a gyülekezet véres áldozatot, hála áldozatot, szent adományként, szent adományokat. És még ezt a részt felolvasom, bár nyilván még egyszer mondom, Ószövetségben, de ez úgy mosolyogtatott, hogy de hatalmas dolog. Csak hogy a papok kevesen voltak, és nem győzték az összes állatot, áldozati állatot megnyúzni, ezért a testvéreket, a lévitákat segítettek nekik, stb. Nyilván most nem arról van szó, hogy én most behozok ide egy ökröt, és akkor drága János, akinek hentes is a szakmája, és lelki pásztorunk, akkor most meghúzzuk, megnyúzzuk. Nem tudom, kinyúzott már nyulat, vagy bármit, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. De, bocsánat a kitekintésért, az én szívemben az jött fel, mikor úgy ezt a részt olvastam, hogy egy szellemi megértés, melyből egy gyakorlati szent cselekvés tud fakadni. És még egyszer mondom, ez egy megértés, szellemi megértés, hogy az egyik megerősítő üzenet az számomra, hogy Isten igéjében az adakozás, az adomány egy szív teljességből fakadó öröm, hála Isten iránt, Jézus iránt, a megélt szabadításból fakadóan. És két Máriát is szeretnék említeni a Bibliából, egyik ugyebár a betániai Mária, aki megkeni Jézust, ugyebár egy drága nádruskenettel, egy font drága nádruskenettel, úgy, hogy az ugyebár összetörik, és nem lehet már visszaadni, hogy azt mondja ez a Mária, ugyebár akinek a testvérét feltámasztotta Jézus a halálból, hogy én úgy gondolkodok, hogy Uram, mit adhatnék, ami kedves neked? Mit adhatnék, ami kifejezhetné, hogy milyen az én szívem a te szabadításod iránt, a te személyed iránt? Mi az, amit adhatnék? És láthatjuk azt, hogy nálam okosabb emberek ezt leírták, hogy körülbelül mekkora értéke volt, de most nem az érték a lényeg, hanem a szív. Hogy milyen értéke volt ennek a nádruskenetnek, azt írják a szakértők, hogy a Biblia kutatók, hogy körülbelül egy évnyi jövedelem volt az abban a kenetben. És azért, ha egy kicsit ezt tovább gondoljuk, és mondjuk adaptáljuk az akkori kor emberének a életkorát, és hogy amikor elkezdett dolgozni, mondjuk a mai kornak az életkorára, körülbelül egy olyan 25, talán 30 éves lányról beszélhetünk, nem tudom, ebben meg tudunk egyezni, aki egy évnyi bért tett le Isten lába elé, és úgy, hogy nem lehetett azt már visszaszedni. És azért hozzáteszem azt, hogy nem lehet úgy félrerakni, hogy közben nem eszek, nem iszok, nem ruházkodok. Tehát mondhatnám azt is, hogy az akkori életének az összegyűjtött javait Jézusnak adta oda. Azért, mert úgy túlcsordult az ő élete. Ott van a másik Mária, a Magdalai Mária, Lukács 8.1-től olvassuk, hogy voltak asszonyok, akik Jézust és a 12 tanítványt a Galileai útja során támogatták anyagilag. Magdalai Mária volt az, akiből 7 ördögöt űzött ki Jézus. És azt mondta ez a nő, hogy Uram, mit adhatnék neked? Mert ha te nem lennél, engem már szétszedtek volna a démonjaim. Hogy érzed-e azt, hogy amikor ugye az a szabadulásnak az öröme felfakad az emberből, hogy azzal a szívvel, hogy Istenem, mit adhatnék, hogy valahogy ebből fakadóan csordulhat olyan kivételes, rendkívüli jó cselekmény az ember életében, amikor úgy engem is átjár, átitat. A másik pedig a történetből láthatjuk a krónikákból, hogy elsőnek megszentelik magukat, és majd csak utána volt lehetőség arra, hogy véres áldozat, áldozatot és adományt adjanak oda. És miért fontos a sorrend? Gondolkodtam ezen is, hogy is én azt kaptam, hogy azért, mert ha megszenteled magadat, mint ahogy én is törekszem minden egyes szolgálatkor kiállni ide, hogy az ember egy ilyen emberi befolyás mentesen álljak ki, hogy valóban az ember törekszik a napokban, hogy úgy megszentelje, megtisztítsa magát, hogy ami Istenem van, ami szívemben neheztelés, a gyerekek iránt az a indulatosság, hogy Uram, ezeket vedd el tőlem, mert itt egy emberi szónak nincs értelme, hogy elhangozzék, mert szent ez a hely, ahogy az igében van, hogy az ember egy ilyen befolyásmentes, ne kényszer szülte, ne emberi döntésen, ne egy ilyen matekozós alapú dolog legyen, hanem az ember fel tudja ismerni a saját magára, a saját életére vonatkozóan azt, hogy mi az, ami az Úr akarata te életedbe. Mi az, amire úgy az Istennek a szívével együtt tud dobbanni a te életed. És ezzel a történettel kapcsolatban úgy körülbelül ez az, ami úgy elém jött, így elém tárta Isten, így az adakozás, az adomány kapcsán. Jó, most szoktuk is mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr, és ez így is van. Tehát ha ez elégtelen. Elég szerintem ő. Ami még bennem volt bátorítás, az pedig a Jakab 5.16-ban van. Valljátok meg ezért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Szeretnélek most mindenkit bátorítani arra, hogy nem tudom, kinek mibe van beleragadva az élete. Mi az az életedbe, ami úgy megkeseredett esetleg? Mi az, ami olyan teher, amivel te még nem találkoztál előtte? Mi az, ami neked egy olyan depressziót, egy olyan mély lehúzást, egy olyan mély fájdalmat, egy olyan mély spirált eredmény az életedben, amiből nem tudsz már régóta kikapaszkodni? Isten igéje azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak. Isten országában mondhatni tényleg, ahogy függőleges kereszt, vagy a keresztnek a függőleges szára, az te személyes életedet és a mennyek országát köti össze, a vízszintes szára pedig az egymással való kapcsolódást. Hogyha közel kerülünk közösen az Istenhez, egymáshoz is közel kerülünk. Hogy nem vagy egyedül a te terheidbe, nem vagy egyedül a te nehézségeidbe. Ne olyanokkal vedd magad körül, akik hitetlenkednek, vagy akik csak bámészkodók, vagy akik lehúzzák. Vedd magad körül olyan testvérekkel, akik melléd állnak, akik azt mondják, hogy én melléd állok, oda szánom magamat, böjtöljünk közösen, szálljuk oda közösen egymást arra a célra, hogy fel tudj állni. Ne maradj egyedül abban, ami téged elvisz az Isten országától. Kölcsönös odaszánás, kölcsönös számonkérés. És ez az én életemben is volt, hogy voltak olyan dolgok az életem, keresztény életem első elején, hogy nem tudtam meg túltenni magam a dolgokon. És böjtölt velem a barátom, felhívott, amikor, na figyelj, hogy állsz ezzel a témával? Vagy felhívtam, hogy figyelj, nagyon, nagyon lent vagyok most. imádkozz értem, mert most minden erőm ki van. Feldobódtam vasárnap, azt ismerem magamat, hogy ez a lelkesedés estig tartott. Másnap ugyanolyan rosszul éreztem magamat, hogy segíts, állj mellém, hogy kell az, hogy a testvérekkel egy őszintén vedd körül magadot olyannal, akinek bizalmad van, a vezetőkkel, a lelki pásztorral akár. Oszd meg, hogy miben van az életed. Nem vagy egyedül a te terheidben. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Nagy az ereje a szentek közösségének. Amen.